reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van a kora gyermekkornak. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézy Dávid. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az élelmiszeripar aktuális kihívásaival foglalkoztak a szakemberek, a vállalati kereskedelmi és tudományos szektor képviselői a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által nemrég megrendezett gazdálkodás konferencián. Az élelmiszerbiztonság javítása, az ellátási láncok rövidítése, a fogyasztói bizalom erősítése egyaránt fontos kérdés, amikre megoldási javaslatokat kell kidolgozni. A marketingben is innovációkra van szükség. Mindenről Szűcs István, a KAR Ökonómiai Intézetének egyetemi tanára, a rendezvény főszervezője beszélt rádiónknak.
Ez a konferencia nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelem, marketing, fogyasztócentrikus. Szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezés biztonságról, az élelmiszereknek az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére mindenképpen oda kell figyelni. Most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például a teljes élelmiszerlánc, élelmiszervertikum mentén. A másik dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet, éppen ezért a konferencia próbálta, hogy mind a termelői oldalról, mind a kiskereskedelmi oldalról, mind a piackutatás oldaláról, mind a tudomány oldaláról legyenek olyan képviselők, akik ezeket a kérdéseket körbejárják, és szakértő szintű válaszokat fognak tudni adni. Nagyon szépek ezek a célkitűzések, az, hogy legyen rövid ellátási lánc, növeljük a hazai élelmiszereknek az arányát, szerepét a kiskereskedelmi szektorban. Ezzel általában egyet is szoktak érteni a fogyasztók, legtöbbször az a probléma, hogy ennek a plusz költségeit nem tudják a szektor szereplői áthárítani a fogyasztókra, és azért ez nagyon komoly konfliktusokat szokott okozni. Ezt próbálnánk tényleg körbejárni, feltárva a legfontosabb kihívásokat és megoldási javaslatokat is adni ezekre a kihívásokra.
Kezdődik a szenvedélyes juniális idei program sorozata Debrecenben, már hagyományosan ezzel vezetik fel június 26-át a kábítószer elleni küzdelem világnapját. A szervező a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, annak tagszervezetei, de partnerek a kulturális egészségügyi civil egyházi szervezetek is. A hónap folyamán sokféle rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a drogok és más addiktív szerek veszélyeire, és hogy van kiút a függőségből. Az első esemény június 4-én a faültetés lesz, amivel a szenvedélybetegségek áldozataira emlékeznek. Az elmúlt években több intézménynél ültettek egy-egy emlékfát, ezúttal a Debreceni Javító Intézet lesz a helyszín. Juhász Béla Szilárdot, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetőjét hallják.
A kábítószer ellenes világnak kapcsán országosan mindig rendezvények voltak, akár 15-20 évre visszamenőleg. Debrecenben kevésnek éreztük ezt az egy napot, hogy erről beszéljünk. Azt szoktuk mondani, hogy mi nem a kábítószer ellen harcolunk, hanem valami mellett tesszük le a voksunkat. Mi inkább az egészségfejlesztést helyezzük fókuszba, és ezért azt gondoltuk, hogy először kibővítjük ezt az egy napot 2-3 napra. Akkor lett egy hét, ez a szenvedélyek hete volt, és akkor kiterjesztettük egy hónapra, és így alakult ki 8 évvel ezelőtt ez a szenvedélyes juniális, és azóta ez egy hagyományjá vált, hogy a június hónapot ennek jegyében próbáljuk különböző programokkal megtölteni. Kezdődik rögtön a héten, 1-én a Göszörmény úti javítóintézetben lesz egy emlékfaültetés, ami már szintén hozzátartozik a szenvedélyes juniálishoz. Azoknak az elhunyt szenvedélybetegeknek az emlékére ültetjük, akik eltávoztak. Ezzel is a javítóintézetben egy kicsit emlékeztessük a fiatalokat, akik ugye nem véletlenül kerültek oda, érzékenyítsük, edukáljuk őket ez ügyben. Délután lesz bent lévő fiataloknak egy roadshow, ahol különböző tagszervezeteink különböző állomásokat fognak vinni, hogy ott is egy kicsit a probléma különböző megközelítéséből beszéljünk. Júniálisnak vannak konstans rendezvényei, ilyen például egy általamcsökkentő program, ez az éjszakai pingpong a Moonshine, lesznek konferenciák, színházi műhelyek, ifjúsági vetélkedők, kiállítások.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de por fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevest a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek időben túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. június 5-e, péntek reggel van. A meteorológusok szerint nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az észak-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél észak-nyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. és akkor a tartalomból. Már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete, családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a B-Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. Ha felkeltettem érdeklődésüket, kérem, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hallelujah. All God's children singing glory, glory, hallelujah, he reigns.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, engem Kós Mátyásnak hívnak. Istenünk igéjét olvasom a mai napra kijelölt Ószövetségi ige szakaszból, Mózes 4. könyvének 31. fejezetéből, az első 12 versből. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Állj bosszút Izrael fiaiért a midjániakon, azután elődeid mellé kerülsz. Azután így beszélt Mózes a néphez. Fegyverezzétek föl magatok közül a férfiakat a harcra, és támadják meg Midjánt, hogy bosszút álljanak Midjánon az Úrért. Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Azután csatába küldte őket Mózes, törzsenként ezret. Velük együtt csatába küldte Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Csatába is szálltak Midján ellen, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, és megöltek minden férfit. Midján királyait is megölték azokkal, akiket lemészároltak, Evit, Rekemet, Curt, Hurt és Rebát, Midján 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midján asszonyait és gyermekeit azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elvitték zsákmányként minden állatukat, jószágokat és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Azután fogták az egész zsákmányt és az összes megszerzett embert és állatot, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz, és Izrael fiai közösségéhez a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba, Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, úgy vélem, nem csak számomra meglepő ilyen bibliai szakaszokkal találkozni. Nem is igazán mernek sok esetben a lelkészek olyan textust felvenni magyarázandó igeként, amelyben az Úristen maga parancsolja azt a választott nép tagjai számára, hogy azok indítsanak háborút más népek ellen. És meg tudom érteni őket, mert nehéz választ adni arra a kérdésre, mégis miért és hogyan történhet ez, amikor mi egy irgalmas, szerető Isten képét látjuk folyamatosan magunk előtt. És az a helyzet, hogy az egész kérdéskörre annyi a felelet, hogy Isten szuverén Úr, aki egyrészt ugyan felfedi magát előttünk, megmutatkozik a hirdetett ige, az írott ige, valamint a kijelentett ige által, érezhetjük jelenlétét és bűnbocsánatát az úrvacsorában, de ő mindeközben mégiscsak Deus absconditus, azaz rejtőzködő Isten is egyben. Túlzott magabiztosságra utalna, ha bárki is azt feltételezné, hogy ő, mint teremtmény a véges elméjével képes lehet elgondolni vagy meghatározni a végtelen Istent. Nagyon sokszor nehezünkre esik elfogadni éppen ezért azt, hogy Isten a világ teremtőjeként, annak megalkotójaként és gondviselőjeként bármit megtehet. Mi mindig szeretnénk megmagyarázni egyes történéseket. Racionális magyarázatokat akarunk találni életünk minden eseményére, a körülöttünk lévő dolgok meghatározására, pedig egyszerűen van egy határ, amely ott húzódik előttünk és jelzi, hogy eddig tart az emberi értelem. Ugyanakkor mára nem titkoltan eljutottunk oda, hogy az emberiség nem csak az úgynevezett második Édent akarja megteremteni maga körül, hanem egyenesen a megistenülésre vágyunk. Kutatók széles csoportja dolgozik azon, hogy valamilyen módon kifejleszik a halhatatlanság csodaszerét, miközben meg azt lehet észrevenni, hogy élni sem tudunk igazán. Még azt a kevés időt, amit itt töltünk a Földön, azt sem tudjuk igazán jól használni. Akkor hát mi lehet a tanulság számunkra egy olyan leírásból, amelyben Isten arra biztatja Mózest és a népet, hogy indítsanak háborút, meglepetésszerű támadást a midjániak ellen, amelyben férfiakat ölnek meg, nőket és gyermekeket taszítanak rabszolgasorba. Az Úr ebben a helyzetben a magyarázók többsége szerint igazságot szolgáltat, ugyanis korábban a midjániak csábították bűnre Izrael fiait. Ebben valóban látható a következetesség, hiszen a teremtés történetben a kígyó is megkapja a maga büntetését, vagy emlékezhetünk Káinra is, aki szintén bűnhődik, ugyanakkor a megjelölés által védelmet is élvez. De alapvetően az igaz, látjuk az ős történetekből is, hogy ahol két ember, két különböző nép, két eltérő gondolkodás, mentalitás, kultúra van jelen, ott mindig megjelenik a feszültség is, ahogyan ezt jól példázza a Szentírás számunkra. Viszont azt is látnunk kell, hogy a midjániak semmilyen védelmet nem kapnak. Egyszerű mészállásnak tűnik ez inkább számunkra. Az isteni büntetés éppen ezért ugyanolyan valós, mint a kegyelem. Ha csak utóbbit látnánk magunk előtt mindvégig, akkor elbizakodhatnánk és elkényelmesedhetnénk. Így ez a szakasz figyelmeztetés a gőgös teremtmény az ember számára, hogy bizony Isten minden esetben fölöttünk áll. A református teológiának minden részlete azon alapszik, amit Isten a Szentírásban önmagáról kijelentett. A hívők nem elméletekből ismerik meg Istent, hanem úgy találkoznak vele, mint aki értük cselekszik. Hitük és gondolkodásuk, értékrendjük és lelkületük, döntéseik és cselekedeteik egyaránt a Szent Háromság Isten teremtő, megváltó és megszentelő művében gyökereznek. Ez az ismeret semmiképp sem büszkeségre, hanem éppen alázatra kell indítson bennünket, hogy azt mondjuk el Istenről, amit ő önmagáról kijelentett, ahol pedig az értelem korlátaiba ütközünk, ott inkább álljunk meg előtte dicsérettel, bizalommal és hálaadással. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, aki fiad által tanítottál minket imádkozni, engedd, hogy imádságunk megfeleljen szándékaidnak. Add, hogy ne a magunk kívánságát vigyük színed elé, hanem tetszésed szerint vállaljuk embertársaink gondját. Örök Isten, világ teremtője, könyörgünk a teremtett világért, gátold meg a féktelen, romboló hatalmakat, és ítéld meg az igazságtalanságot, hogy minden nép szabadon és emberi méltóságban éljen a földön, amelyet teremtettél, és minden ember részesüljön a földi javakban, amelyeket az emberiségnek adtál. És minden lélek dicsérjen téged ember szeretetedért, amelyről bizonyságot tettél fiadban. Megváltó Istenünk, aki minket hitre térítettél és egyházad közösségébe fogadtál, egyesíts minket hitben és szolgálatban, hogy meggyőzően terjesszük az evangélium világosságát, és az emberek elhiggyék, hogy te vagy a szeretet, dicsérjenek téged, mint mindenek megváltóját. Istenünk, reménységünk, adj világos látást azoknak, akik kiváltképpen felelősek az emberiség jövőjéért, hogy lebontsák a válaszfalakat a népek között, és jó akarattal vezessék az emberiséget egy igazságosabb és békésebb világ felé. Áldj meg minket, és mindazokat, akiket szeretünk, családunkat, barátainkat, munkatársainkat, azokat, akikkel együtt élünk és dolgozunk, azokat is, akik távol vannak tőlünk, és add, hogy hozzád közelebb kerülve, egymáshoz is közelebb kerüljünk. Üdvözítő Istenünk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ismertesd meg akaratodat minden emberrel, és hozd el azt a napot, amikor összegyűjtöd minden gyermekedet és mindenkit, aki hitben elhunyt, hogy együtt találkozzunk a te országod örömében. Így könyörgünk azokért is, akik háborús körülmények között folyamatos életveszélyben vannak, hadd találjanak benned belső békességre a külső veszélyeztetettség közben is. Mi hisszük és valljuk, hogy te vagy a mi békességünk, reménységünk és örömünk. Nem csak most, hanem mindörökké. Ámen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van a Kora Gyermekkornak. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Német Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Feel the love of God.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek növények iránti szeretete, családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. A riporter Balázs Alexandra.
A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át mindent.
És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor próbáltam ki is labizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
Mit csinál egy biomérnök?
Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti. Ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval mégiscsak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
És Amerika hogy jött a képbe?
Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániában szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon. és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő azon fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
És itt mi volt a képzésnek a lényege?
Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben? Tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
Igen.
Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetekben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társaság vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe, de amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki azt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
Mitől lesz klímabarát egy kert?
Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni. És hogy akkor mi más lehetne csinálni? Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez ugye gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükségük, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
Igen.
Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és városba lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatást dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertbe is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
Kedves hallgatóink, Berecki Anna biomérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen. Mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet. S ha újra felragyog az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyár. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen. Mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet. S ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hát. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszállítsa a könnyet. S ha újra felragad az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még. Csak ne a könnyeit elláss, nekem nem kell más. Nem kell más.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjjel erdőn jársz. Volt idő, te meg én mit látsz, volt időnk, te meg én, de elmentél.
és kőt takarja az út végét, és száz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én. Dobban a csend, te meg én. Várlak, míg felkel az égen a hold, és várlak, míg leszáll. Ezen is bennem él a nyár, és vár, táncol a réten az éj.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.